Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A felelősségvállalást és az elköteleződést kell erősíteni a fiatalokban, hogy minél többen alapítsanak családot, nyilatkozta a Családi Hétnek a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági irodavezetője. Szonták Szabolcsal az egyház és az ifjúság kapcsolatáról, illetve a családalapítás jelentőségéről beszélgetett Sánt András.
A fiatalokat mennyire fogja meg az egyház tanítása manapság?
Nagyon összetett ki. És ugye egyrészt a visszajelzésekből építkezünk, az egyik az, hogy amit szervezünk, arra mennyien jönnek el. Tehát nekünk van Kárpát-medencei ifjúsági találkozónk, ez a Csillagpont, azon közel 4000 fiatal van, 16 és 35 év között. Azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív visszajelzés. És az a tapasztalatunk egyébként, különösen az elmúlt időszakban, látva más trendeket is, hogy a közösség iránti igény, az folyamatosan nő. Sőt, azt tapasztaljuk, hogy pár éve azt láttuk, hogy a különböző online felületeken való közösségekben való mozgás az virágkorát éri, és most azt látjuk, hogy a fiatalok egyre inkább azok felé, a közösségek felé fordulnak, ahol valóságosan tudnak kortársaikkal találkozni, és azt gondolom, hogy ebben az egyházaknak, nem csak a reformátusnak, hanem a többi egyháznak is nagyon fontos felelőssége van, hogy biztosítsa azokat a kereteket, amin belül a fiatalok értékalapon, de egymással találkozhatnak, nem utolsó sorban pedig magával Istennel.
Ön például saját munkájában milyen kereteket tud biztosítani, illetve hát a Református Egyház milyen kereteket tud biztosítani?
A Református Egyház arra törekszik általánosságban, hogy a legkisebb gyülekezetben is, akár ez 10 fős, fiataloknak legyenek olyan lehetőségeik, ahol tudnak találkozni. Ez klasszikus értelemben az ifjúsági óra, vagy az ifjúsági alkalom. Tehát, hogy ez a legfontosabb, hogy a fiatalok hetente rendszeresen, szisztematikusan tudjanak egymással találkozni. Ez az, ami a mindennapok szintjén zajlik, és ahogyan említettem önnek az előbb, hogy vannak országos nagy kiemelkedő találkozók, ilyen például a Csillagpont, ami a Magyarországi Református Egyháznak a főszervezésében megy, de a Kárpát-medencében számos kiemelkedő találkozó van, Felvidéken az Élesztő, Erdélyben a Válcsirányt, Kárpátalján a Lendület. Ezeken a találkozókon 500 fiatal, kezdve egészen 2000-2500 fiatalig találkozás lehetőséget biztosít az egyház.
Mindenképpen beszéljünk arról, hogy egy református ifjúsági fesztivál mennyiben tér el mondjuk egy Sziget fesztiváltól, vagy egy Goa fesztiváltól?
Hát teljesen. Egyrészt nem szeretjük a fesztivál szót, hanem találkozónak hívjuk. Azt szoktuk mondani, hogy az egyház által szervezett ifjúsági találkozó az nyomokban fesztivál elemeket tartalmaz. Reggel 7-től éjfélig program lehetőségek vannak, például, amit itt többször említettem, a Csillagpont, ott 4 nap alatt több mint 300 program várja a fiatalokat, és ezek elsősorban olyan programok, amik képesek arra, hogy egyrészt a fiatalok jobb önismeretre jussanak, istenismeretre jussanak, és képesek arra, hogy elgondolkozzanak a saját életük jelenéről, akár múltjáról vagy jövőjéről is. Délután pedig arra van lehetőség, hogy különböző interaktív programokon keresztül a fiatalok jobb ismeretre tehetnek szert az adott témával kapcsolatban. Este pedig mindig van egy lelki táplálék, egy áhítat, amikor megjelenik az ige, mint válasz, lehetőség, és itt mondom azt, hogy nyomokban fesztivál elemeket tartalmaz egy református ifjúsági találkozó, hogy este pedig ugyanúgy világi zenekarok lépnek fel, akikkel előre egyébként mindig szoktunk egyeztetni, tehát tudják, hogy hová jönnek, tudják, hogy milyen közönség vár rájuk, és mindig meg szoktak lepődni, amikor szoktuk mondani, hogy ez a találkozó, bár több ezren vannak, de alkoholmentes találkozó, az ilyenkor látjuk, hogy a zenekarok is jobban összeszedik magukat, hogy hűha, akkor itt komolyan oda kell tenni magukat. Tehát körülbelül így néz ki, hogy ennyivel másabb egy egyház által szervezett találkozó, mint egy világi fesztivál.
Igen, erre rá is akartam kérdezni, hogy akkor pia nincs az ilyen fesztiválokon, és mégis azt mondja, hogy egyre népszerűbbek, egyre inkább érdeklődnek irántuk a fiatalok, nem fesztivál, bocsánat.
Mert a közösség nélkül az ember halott. Szükségünk van azokra a közösségekre, ahol tudunk töltélni, ahol biztonságban tudunk lenni, ahol figyelnek ránk, ez a létezésünk alapvető szüksége.
Szavaiból mindenképpen az derül ki, hogy a ifjúsággal kapcsolatban egyáltalán nem pesszimista. Hogyan szólíthatók meg napjainkban a fiatalok? Néha a szülők is tehetetlenek.
Igen, nagyon egyszerű. Először is meg kell őket hallgatni. rendszerint mindig mindenki megmondja nekik, illetve mindig mindenki elvárást támaszt feléjük. De tényleg. És akkor rendszerint anélkül, hogy tudnánk, hogy igazán hol szorítja őket a cipő, vagy miért olyanok, amilyenek, ahelyett, hogy ezt meghallgatnánk, hogy mi van bennük, megmondjuk, hogy mi kellene változtatni. Szerintem ennyire egyszerű az egész történet, hogy merjük őket bevonni, merjük őket komolyan venni, és tényleg azon gondolkodunk el, amit ők mondanak, ne pedig csak annyi legyen a célunk, hogy egyfajta statisztikai adat legyen, és akkor el tudjuk mondani, hogy egyre több fiatal, nem tudom, tanul, vagy egyre több fiatal tartozik ide-oda-amoda. Tehát, hogy ők nem statisztikai számok, hanem élő, gondolkodó emberek, akiknek nagyon komoly kihívás közepette kell ma megállni. Rengeteg információ éri őket, nagyon nehéz jól szűrni, hogy mi az, amit érdemes meghallgatni, és mi az, ami mellett el kell menni. És azt gondolom, hogy ebben igenis nagy felelősségünk van, hogy meghallgassuk a fiatalokat, és segítsük őket abban, hogy tovább tudjanak lépni a saját életútjukon.
Hallgassuk meg őket, de hát van, hogy nem hajlandóak beszélni. Azt is már mi rontjuk el?
Értem, amit kérdez, mindenféle kutatás azt mondja, hogy ez a néma generáció. Hát nézze, ha párszor elcsitítanak bennünket, vagy nem tudom, azt mondják, hogy hallgass, majd én megmondom, hát egy idő után nekem sem lenne kezdve mit mondani. Nagyon sok jó szakember van, nem csak az egyházban, hanem a világban is, akik képesek arra, hogy egyszerűen előhozzák a fiatalokból újra annak a képességét, hogy meg tudja fogalmazni, hogy mi a baja, tudja azt tudatosítani, és utána pedig képes azon változtatni. Én nem gondolom, hogy ez kimondható generál-e, hogy mi rontjuk el, hogy ők némák, de azt gondolom, hogy nagyon sokat tehetünk azért, hogy ők megszólaljanak és artikulálják azt, ami bennük van.
Minden esetre ön valószínűleg, hogy eredménnyel tette ezt, mert jól tudom, hogy Szabi lelkészként is emlegetik?
Igen, Szabi vagyok lelkész, így van. Ez is egy ilyen kezdeményezésünk volt, hogy a világban ezt úgy lehetne lefordítani világi nyelven, hogy a demokratikus folyamatok erősítése, de lényegében az egyházunkban ugyanezt próbáljuk Skót ifjúsági dűzsinat mintájára, hogy egyszerűen a fiataloknak a hangja, a gondolatai, azok eljussanak úgymond a törvényalkotójáig, és ebből kialakuljon egy párbeszéd. És azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha ezt most elengedjük a egyházi előjelet, és csak annyit mondok, hogy a vezetők és a fiatalok, az én szememben az összes vezetője, akár az egyházunknak, vagy akár a világi szinten az országunknak, lánglelkű lovag, aki hiszem, hogy benne él az a fiatalos tűz, amivel nekiindult a saját életpályájának, vagy az elhivatásának, és az évek, az évtizedek, a kihívások sok tekintetben megviselték, vagy éppen eltávolították a fiataloktól, és azt gondolom, hogy ez igenis mondjuk a fiataloknak a felelőssége, hogy jól megfogalmazott gondolatokon keresztül segítsék a saját döntéshozóikat arra nézve, hogy jó döntéseket hozzanak abban az értelemben, hogy ez az ország a fiatalok számára élhető legyen, vagy ebben az egyházban a fiatalok keressék a helyüket, és mindenki lefordíthatja a saját területére ezt a gondolatsort.
Nézzünk egy kicsit a családokra is, tehát a család segítésben milyen tevékenységet tud kifejteni az egyház?
Az a kérdés vagy gondolat, amit most feltett, ugye az egybecseng azzal, hogy az országunk tényleg mivel küzd, illetve hogy hogyan próbálja meg a családokat megerősíteni. Én azt gondolom, hogy mindazok a nagyon komoly gazdasági lépések, amiket nem lehet elmenni mellette, amit a kormány tesz, az egyszerűen szerintem bravúros. De én, mint ifjúsággal foglalkozó lelkész, ugyanakkor azt látom, hogy a család egyrészt meg kell, hogy szülessen. El kell oda jutni valahogy, hogy valaki ezt felvállalja, hogy férj és feleségként akar élni. És azt látjuk az ifjúsági kutatásokból, hogy két alapvető terület van, amit erősíteni kell. Az egyik a felelősségvállalás, a másik pedig az elköteleződés. Ez a két fogalom a megindítója annak, hogy egyszer csak elgondolkodik-e a fiatal azon, hogy esetleg családban kellene élni, ez az egyik, tehát a felelősségvállalás, felvállalom a másikat, a másik pedig az elköteleződés, hogy amikor valami elromlik, akkor ugye a mai korszellem alapján elromlik valami, sokszor könnyebb kidobni és újat venni, mint megjavítatni. Tehát felelősségvállalás és elköteleződés. És az egyházunk ebben az irányban azt tudja tenni, hogy a Szentírásnak az üzenete megfogalmazza ezt, hogy mit jelent felelősségteljesen és elkötelezetten megállni egy szövetségben Istennel, és ez kihat az emberi kapcsolatainkra is. És azt látjuk ilyen szempontból, hogy az egyház elsősorban abban tud támogatója lenni a családok létrejöttének, hogy ezt a felelősséget és ezt a elköteleződést tanítja, tehát adódik az örömüzenet átadásából, hogy abban benne van ennek a két fogalomnak az átadása is. A másik pedig, hogy a meglévő családokat, amikor nehézségbe kerülnek, akkor egyszerűen melléjük tud állni és tudja segíteni azt a férfit és azt a nőt, aki megfogadott valamit, és most hajótörés szenvedtek, de hisszük azt, hogy mindig van megoldás, egyszerűen időt kell rászánni és hagyni.
Na most arról mi a véleménye, hogy tény, hogy a kormányzati kommunikációban is gyakran megjelenik a család fontossága, már csak demográfiai okok miatt is. Igen. Ez nem lehet esetleg kontraproduktív? Tehát nem vezethet oda, hogy direkt ellenállást vált?
Értem, amit mond, akár lehet is. De itt azt gondolom, hogy mindig az egyén szintjén dőlnek el ezek a dolgok. Egyébként a Szentírás erről is nagyon világosan és egyértelműen beszél. Egyedül vagy, és jó úgy, akkor maradj úgy. Kapcsolatban vagy, házasságban vagy, jó úgy, maradj úgy. Azért azt tapasztaljuk, hogy az emberben ott van az a vágyakozás, hogy legyen egy társa. Tehát mégiscsak ezzel kezdődik a Szentírás első lapja, hogy Isten mindent megteremtett, minden jó volt, és egyszer csak, amikor ránéz az ember, akkor azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Tehát belénk van kódolva genetikailag, hogy közösség utáni vágy és igény, és társ utáni vágy és igény. Lehet akár kontraproduktív, de amikor valaki otthon ül egyedül, akkor azt gondolom, hogy kommunikáció ide, vagy kommunikáció oda, az ember egyénileg egyszerűen érzi, hogy szüksége van egy hozzáillő és hozzáméltó társa. És egyébként pedig mi az egyházi közösségekben merek általánosan fogalmazni, hogy azt látjuk, hogy igenis megvan a vágy, hogy létrejöjjön a család, de egy olyan társadalmi kontextusban születik meg ez a vágy, amikor az ember reggeltől estig dolgozik, és nem csak egy munkahelyen dolgozik, hanem két munkahelyen dolgozik, kitolódik adott esetben a tanulmányi éveit. Tehát, hogy azért ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés. Én azt gondolom, hogy a kormányzati kommunikáció az egy szegmens, és azt gondolom, hogy nem tudja felülírni a legaktívabb kommunikáció sem azt az alapvető emberi vágyat, hogy társas lények vagyunk, és így szeretnénk élni.
Az elmúlt percekben Szonták Szabolcsot, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági irodavezetőjét hallották. Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. Nem sokára hírekkel folytatódik az Inforádió adása. Boros Pétert hallották, viszont hallásra.